hozzá annak egy kicsit ilyen felhasználó közeli közelítésből. Kovács László és Tóth Zoltánnal dolgozunk együtt ebben a projektben, ahol a projekten Infraversnek hívják, amely egy ilyen igen komoly rövidítés, de azt nem próbálom ide bemásolni, mert ez egy betűszó, de fél oldalt megtöltene. Inkább röviden annyit mondanék, hogy a projekt célja a szemantikus webszolgáltatások teljes életciklusú támogatása, tervezéstől a felhasználásig. Egy FP6-os projektről van szó. A Bulgár Akadémia, a Innsbrucki Egyetem, például akik és a HP és meg sokan mások partnereink. Látható a teljes lista. De hát mik is azok a webszolgáltatások? Nem tudom, jó ez a hang így, de nekem nagyon furcsa. Hát a webszolgáltatásokkal már nagyjából mindenki megbarátkozott. A lényege az, hogy megadott bemenő paraméterek vannak, adott kimenő paramétereket kapunk, ez ugye itt szemben van leírva, és már egy csomó szabvány létezik ezekre, sőt most már ezeknek a szabványoknak a profilírozásán, cukilomításán dolgoznak. De mitől lesz egy webszolgáltatás szemantikus? Jó lenne, ha a bemenő és kimenő adatoknak nem csak a típusát ismernénk, hanem a jelentését is. Tehát az, hogy van egy szöveg bemeneten, meg egy szöveg kimeneten, az nagyon sokféle belső funkcionalitásra ad lehetőséget. Tehát az egyik lehet, hogy lefordítja angolra magyarra, a másik mondjuk feladja mint express hirdetést, és visszaigazolást kapunk meg az kimenő paraméterként. A következő lépés, amit lehetne még csinálni, az, hogy elő- és utófeltételeket adunk meg, tehát tudjuk, hogy honnan, hova jut el a feldolgozás, a végrehajtás, és ebből következik az, hogy a szolgáltatás működése logikai úton modellezhető, szimulálható, meg tudjuk becsülni, hogy hova jutunk. Most a ilyen nagy víziókban próbálnánk ezt megfogalmazni, akkor a legegyszerűbb szemantikus webszolgáltatás felhasználás az az, hogy mondjuk színházjegyet szeretnénk venni, és akkor a meglévő színházi jegyirodáktól kiválasztom a megfelelő azt a webszolgáltatást, amely nekem a legszimpatikusabb, vagy valamilyen szempontból kiválasztom, és onnan azzal megveszem a jegyet, de ez a kiválasztás, ez félig meddig automatikus, szemantikus zajlik. A legvizionáriusabb megoldás pedig az, hogy el szeretnék menni két hétre tengerpartra nyaralni, ezt a feladatot adom, és akkor a számítógép azt kidolgozza, hogy keres egy tengerparti helyet, oda mondjuk repülőt foglal, ott autót bérel, szállást foglal nekem, mindezeket persze úgy, hogy ezek az időpontok stimmeljenek, tehát mondjuk a szállásfoglalás az meg két nappal később kezdődjön, mint hogy én odaérkezek a szigetre, a tengerpartra. Hát ettől még igen messze vagyunk, de azért sokféle útkeresés zajlik ezen a téren. A legegyszerűbb, tehát ha alulról kezdünk építkezni, vannak a VSDL fájjaink. Mi lenne, hogyha a VSDL-ben az adatcsere leírás szemantikusan annotálnánk, tehát szemantikusan elmagyaráznánk, hogy mondjuk ez a szöveg bemenet, ez itt most egy várost akar jelképezni, ez a szöveg kimenet pedig egy hely, egy foglalási azonosító. Így már elég sok, elég szép dolgokat meg lehet, tehát elég érdekes dolgokat lehet már ezzel is csinálni, de nézzük a következő kezdeményezést, amely az alulra alapoz, és ezen az alapon az ontológia, tehát egy leíró logikát fejleszt ki, amely a webszolgáltatásokat írja le, és ebbe a leíró logikába beleilleszti azokat a helyeket, ahol a a szolgáltatás paramétereit, előfeltételét, utófeltételét le tudjuk írni, illetve folyamatokat tudunk ezekből komponálni, ami azt jelenti, hogy több webszolgáltatásból lesz egy egység. És végül a Vizmót említeném, ezt így szokás ejteni, hogy Vizmó, és de társul hozzá a Vizmil, ez a Web Service Modeling Ontology, illetve a Web Service Modeling Language a feloldásuk. Ez egy teljesen az alapoktól induló, főként európai kezdeményezés, amely számos új nyelvi elemet vezet be, illetve hát maga az elem nem új, csak tehát a fogalom nem új, de újféleképpen állnak hozzá. Az ontológiákra, tehát az ontológiákra alapozva mediátorokat, koreográfiát, orkesztrésen, ezekről ezen a következő fólián magyarázok tovább. Azért minden az ontológiákon alapul, erre ez a Vizmil nyelv egy új ontológia leíró nyelvet javasol, amely kicsit ilyen objektum-orientált, ethnologic ízű dolog, így teljesen más a szemantikája, egy nagyon olvasható, jól érthető, jól írható alapnyelvet adnak meg, amelynek természetesen van gépi értelmezésű XML, illetve most már értve leképezése is, tehát többféleképpen lehet kezelni. Az ontológiák alapján fel lehet építeni célokat, illetve webszolgáltatásokat. Itt ez egy újabb különbség, hogy nagyon kevesen modellezik külön azt, hogy a web vagy a felhasználó mit is akar tulajdonképpen. Ők itt egy teljesen külön fogalmat, a goal fogalmát vezették be. Ez is logikai állításokból áll, és van egy, tehát gyakorlatilag egy utófeltétel van megadva, illetve a hatás, amelyet kicsit nehéz megkülönböztetni, de az utófeltétel az, ami mondjuk a rendszeren belüli állapotváltozásokat, mert csak az hatás a rendszeren kívüli mellékhatásokat írja le. A webszolgáltatások leírása a képesség és a felület között oszlik meg. A képesség az a célnak felel meg, tehát megmondja, hogy milyen előfeltételekkel, milyen utófeltételnek tud eleget tenni egy webszolgáltatás. Míg a felület írja le azt, hogy ez a webszolgáltatás belül hogyan működik, milyen más webszolgáltatásokat hív meg, azokkal hogyan kommunikál. És végezetül vannak a mediátorok, ez kicsit ilyen Jolly Joker ebben az architektúrában, ezek ilyen mindenről mindenre leképező dolgok, például heterogén ontológiákat úgynevezett OO mediátorral tudunk egyikből a másikba képezni. Aztán vannak célról webszolgáltatásra leképező mediátorok, egyik webszolgáltatásra a másikra leképező mediátorok, és így tovább. Most ha megnézzük egy ilyen szemantikus webszolgáltatási környezetet, az akkor következő rétegekből áll. Van egyrészt a szolgáltatás, tehát mondjuk, hogy én a színházegyet szeretnék venni. Erre, ennek a távoli végrehajtására felépül, ezt valósítja meg a maga webszolgáltatás, amit egy interfész. És mellesleg a szolgáltatásnak a leírásához szükség van ontológiákra, esetleg mediátorokra, illetve a lehetséges célokra. Most, ha már ezek kész vannak, akkor megfogalmazhatjuk az ontológia és a webszolgáltatás segítségével, leírhatjuk a webszolgáltatás szemantikus képességét, a capability-t, illetve definiálhatjuk a magasabb szinten a webszolgáltatás, a szemantikus webszolgáltatás milyen webszolgáltatásokat vesz igénybe, ez a az úgynevezett grounding, illetve a choreography és az orchestration fogalmak. Ezeket később jobban el fogunk magyarázni. Lényegében arról van szó, hogy az absztrakt logikai szintet hogyan idáig, eddig a szintig eljutottunk, akkor következik a három alapvető feladat. A Discovery, meg kell találni azokat a szemantikus webszolgáltatásokat, amelyek a mi célunknak fontosak, célunk szempontjából fontosak lehetnek, ezekből választani kell, és a választottat végre kell hajtani az execution. Na most idáig eljutottunk, még észre kell venni, hogy itt még az üzleti logika, az még csak ezután jön, tehát itt odáig jutottunk, hogy logikai kifejezések alapján valamiféle logikai végrehajtást csináltunk, de hogy konkrétan én először mondjuk megkérdezem az összes jegyirodát, hogy arra az színjelő adásra ők mennyiért adják a jegyet, vagy pedig kiválasztok egyet és ott megrendelem, illetve hogy először lefoglalom és utána fizetek, vagy a fizetés egyszerre történik, vagy két hét múlva, tehát ezek a konkrét végrehajtási üzleti logikai réteg, ez még ezután jön csak. Most arról a middleware architektúrán ezen végig megyek egy kicsit, hogy lássuk, hogy ezek a funkciók hogyan épülhetnek bele egy rendszerbe, egy konkrét rendszerbe. A projekten belül a konkrét felhasználói esettanulmányok az egy ilyen utazási iroda jellegű megközelítés, ahol akciós utakat, csomagokat lehet reklámozni, illetve külön-külön is el lehet dönteni, hogy most csak repülőjegyet szeretnék foglalni, vagy szállást szeretnék foglalni, vagy autót például. Ez a rendszer, tehát egyrészt áll ebből az alkalmazásból, ahol én kiválaszthatok és foglalhatok utazási szolgáltatásokat, és egy katalógusból, ahol az elérhető szolgáltatásokat tudom böngészni. A katalógus rész kapcsolódik a szemantikus webszolgáltatás tárolóhoz, a repozitorihoz, amely tárolja a rendszerrel kapcsolatos célokat, ontológiákat, szolgáltatás leírásokat. És másrészt az alkalmazás pedig ezen a middleware-en keresztül, egy személyre szabott felhasználói ágensen keresztül megy végig a szemantikus webszolgáltatás végrehajtásának nem túl egyszerű folyamatán. Az első lépésben a Discovery komponens a felhasználó át, illetve a legelső lépésben egy célt kiválaszt a konstruál az alkalmazás. Ezt a célt továbbítja a Discovery komponensnek, amely megpróbálja a megfelelő webszolgáltatásokat kilistázni, és ehhez egy kis segítséget ad a kiválasztáshoz. Ezután a felhasználó vagy az alkalmazás kiválasztja a webszolgáltatást, amit tényleg végre akar hajtani, és a paraméterekkel elindul a végrehajtás, amelyet egy külön végrehajtó motor végez. Tehát ez kívül esik ezen a middleware-en. Illetve még van egy komponáló egység, amely adhok is össze tud állítani nekünk komponált webszolgáltatásokat, illetve ő is kérdezi a Discovery egységet, hogy bizonyos üres helyekre milyen webszolgáltatás illene be. Most vegyük végig ezt a folyamatot egy kicsit részletesebben. A cél megfogalmazása, ez egy logikai kifejezés megírása, nem lehet a felhasználótól elvárni, hogy ő egy ilyen komplex logikai kifejezést írjon. Ezt valahogy el kell fedni. Mi erre azt a megoldást találtuk, hogy célsablonokat alkalmazunk. Végül is a sablont azt is egy vizmér nyelven le tudjuk írni, és itt megfelelő módon jelöljük, hogy mik azok a paraméterek, amelyek például egy autóbérlés esetén az autó típusa, a bérlés megkezdésének helye, ideje, az autó visszaadásának helye, ideje. Ezeket bele kell helyettesíteni a logikai kifejezésbe, és akkor már van egy célunk, kutatása csak akkor lehetséges, ha a témakör ontológiája megfelelően le van felve, ki van dolgozva. A webszolgáltatás keresése, ez a szakirodalomban Discovery címen fut. Tehát a célt és a képességet, a goalt és a capability-t kell összeilleszteni valahogy. Ahol a képességet azt általában előfeltételre vontja, előfeltétel feltevések, utófeltétel hatás szekciókra vontják. Tehát előfeltétel az, ami a végrehajtáshoz szükséges, mondjuk egy jegyirodánál csak olyanok vásárolhatnak, aki Visa kártyával rendelkezik. A feltevések, ezek az alapigazságok, axiomák. Egy utófeltétel, az utófeltétel az az, hogy mondjuk létrejön egy színház jegyvásárlási számla, amely mondjuk bizonyítja, hogy én azt a színházjegyet megvettem, ami a X-edik sor Y-székébe szól, és megadott előadásra. A hatás, a végrehajtás, ezek a mellékhatások, tehát ezek a nem modell, a modellből kilógó események lehetnek az, hogy én kapok egy e-mailt erről a tranzakcióról, vagy hogy a Visa kártyámról levonódik az összeg a színházjegyára. A megfeleltetés típusai szokták tipizálni, vagy hát valami kiinduló pontunk legyen. Az egyik fontos kérdés az eldönteni, hogy mi minden megoldást keresünk, vagy pedig csak egy megoldást keresünk. Aminek mondjuk a webszolgáltatás képességében is a saját reklámozásában is meg kell jelennie, ami azt mondja, hogy itt nálunk kapható az összes jelenleg forgalomban lévő magyar nyelvű könyv, vagy pedig azt mondja, hogy magyar nyelvű könyveket árulunk, és hát igen, valamennyi van. Ugyanez felmerülhet a felhasználó oldaláról is, hogy ő egy olyan embert keres, aki az összes malév repülőjegyet képes árulni, vagy pedig konkrétan el szeretne jutni mondjuk Bécsbe, és neki mindegy, hogy milyen légitársaságban, mert csak legyen egy repülőjegy. A következő ilyen kategorizálás az az egyértelmű megfeleltetés, amely hát azt mondja, hogy az utazási példánál maradva, ha én Budapestből Bécsbe szeretnék eljutni, akkor lehet egy olyan webszolgáltatás, ami azt reklámozza magáról, hogy ő csak Budapest és Bécs közötti utazásra foglalkozik, ez a pontos megfelelés. Aztán lehetnek olyan utazási társaságok, akik azt mondják, hogy ők az összes európai relációban bárhonnan, bárhova elvisznek mindenkit. Ez a subsumption, tehát ez a befoglaló egyezés, illetve van ez a plugin egyezés, amikor azt mondja, hogy hát igen, van egy-két utam, ami Budapestről Bécsbe megy, nem az összes, de van egy-két megoldásom. De legtöbb esetben, hát ez egy kicsit, még az idő próbáját ki kell állni ennek a kategorizálásnak, az intersection match az, ami minket érdekel, az, hogy van egy megoldás, és akkor majd én kiválasztom. Ja, még a webszolgáltatások nem csak a kiválasztása, hanem a Discovery-nél is nagyon fontos, hogy a webszolgáltatás milyen minőségben van leírva. Itt két minőségi kritériumot lehet felállítani, a completeness meg a correctness, tehát a teljesség és a helyesség kritériumát, ami ugye a helyesség az, hogy igazok ezek a logikai állítások, a teljesség pedig az, hogy mondjuk egy könyvesbolt mondhatja azt, hogy magyar könyveket árulok, vagy felsorolhatja az összes létező könyvet, amit éppen árul, ez a teljes leírás. A teljes leírás az nagyon gyakran nem megvalósítható, nincs is értelme. Ugyanakkor feltételeznünk kell, hogy a bizonyos esetekben a leírás az nem teljes. Tehát akkor hogyan, mi alapján választhatunk szolgáltatások közül? Egy lehetőség az, hogy ajánlott előnyöket modellezzük valahogy. Repülőgép esetén feltűnhetjük, hogy itt ennél a légitársaságnál lehet az ablak mellé ülni, elemzőket figyelembe lehet venni. Itt érdekes elgondolkozni azon, hogy mi is a minőségi jellemző, hogy mi a különbség a webszolgáltatás és a szolgáltatás között. Tehát egy könyv, mondjuk egy postai utánvétel működő könyváruház esetén az a könyv, a könyvvásárlási szolgáltatásnak a minőségi jellemzője, hogy azt tényleg megkapom a postán azt a könyvet előbb-utóbb, hány hét múlva kapom meg, és mennyire lesz összegyűrve. Míg az, hogy mondjuk 2 percet kell várnom a rendelés visszaigazolására, vagy 10 másodperc múlva visszaigazol a rendszer, az pedig a webszolgáltatásnak a minőségi jellemzője. Az InfraWeb projekten belül mi a webszolgáltatások minőségi jellemzőit azt automatikusan gyűjtjük, és ezeket kielezzük a felhasználó felé, hogy ezek alapján tudjon dönteni. És persze számos személyes szempont lehet, akár márkanév alapján is lehet választani. Ez egy iteratív folyamat is lehet a webszolgáltatás kiválasztása, mert modellezéstől függően lehet, hogy hát az is lehet, hogy egyszerűen nincs már arra a járatra hely, vagy az a könyv éppen elfogyott, de ezt a webszolgáltatás felületén nem látjuk, tehát több szolgáltatást meg kell próbálni, meg kell egyezni, ezt a service contracting fázisnak hívják. Nem csak a felhasználó választva, nagyon sokszor sajnos ezt tapasztaljuk, a szolgáltató is választ, azt mondja, hogy ő csak magyar állampolgároknak intéz dolgokat, egyéb más, vagy ő előtte nála regisztrálni kell, stb. Egyéb feltételeket szabva. Most ezeken már túl vagyunk, akkor tényleg választottunk egy webszolgáltatást, megegyeztünk, hogy ez le fog tudni futni, akkor indul a webszolgáltatás végrehajtása, amelynek a szemantikus esetben a bemenete is egy logikai tényhalmaz, és a kimenete is egy bővített logikai tényhalmaz, amely leírja, hogy nekem most már van egy vonatjegyem, amely vonat ekkor indul, ekkor érkezik, ennyibe került, és ilyen foglalás van hozzá. Itt említeném meg a heterogén ontológiák problémakörét, tehát mi van akkor, hogyha az egyes webszolgáltatások szemantikus leírása egy ontológiára alapul, míg a másik egy teljesen más ontológiára, ekkor lép be az az igen nehéz probléma, hogy az egyik ontológiából a másikba hogyan tudunk átlépni, illetve a kettőt összekapcsolni, hogyan lehet ezt mediációnak hívják. Ebben a projektben ezzel nem foglalkozunk. A nem szemantikus webszolgáltatás meghívásánál van egy olyan rész, hogy akkor most konkrétan meg kell hívni egy hagyományos webszolgáltatást a VSDL definíció alapján. Itt egyrészt az úgynevezett grounding meghatározza, hogy ezt az absztrakt képességet milyen konkrét webszolgáltatással fogjuk teljesíteni. Itt gondolhatunk akár egy terhelés megosztás miatt mondjuk megsokszorozott webszolgáltatásra, de arra is, hogy azt írjuk le, hogy jegyet vásárol, mondjuk színházjegyet vásárolunk, és ezt a szemantikus szolgáltatónak azt mondja, hogy ő szíve joga eldönteni, hogy ezt konkrétan melyik jegyirodával realizálja, és ezt ő ilyenkor futási időben dönti el, hogy most ő melyik jegyirodát hívja meg. A meghíváshoz ki kell tölteni a XML paramétereket, tehát elő kell állítani az XML adatstruktúrát. Ezt nevezik lowering-nek, mert hogy azt gondolja, hogy a szemantikus webközösség, hogy a szemantikus leírás a sokkal magasabb rendű, és most leszállunk az alacsony primitív XML szintre. Ki kell bányászni azokat a tényeket, amelyekből ezt az XML struktúrát össze tudjuk állítani, amit betáplálunk, beadunk a webszolgáltatásnak, visszakapunk egy másik XML struktúrát, amit a lifting-gel fölemeljük a magasztos szemantikus szintre, és visszakonvertáljuk tényekre, amik tények beleépülnek a többi tényhez, tény közé. Kapcsolódó dolog az, hogy webszolgáltatások hogyan kommunikálnak és hogyan komponálódhatnak egymással, illetve a felhasználóval. Itt két szakszó, vagy nem tudom más területeken mennyire terjedt el, két szakszó jelent meg, a choreography és az orchestration. A choreography azt mondja, hogy a felhasználó és a szemantikus webszolgáltatás között milyen kommunikáció zajlik, tehát mondjuk egy szolgáltatás az kérhet egy megerősítést a felhasználótól, hogy jó lesz ez a foglalás, vagy további adatokat kérhet a felhasználótól. Még az orchestration oldal az, amikor a szemantikus webszolgáltatás a végrehajtásához több más webszolgáltatást vesz igénybe, például a fizetést, azt egy külön webszolgáltatással intézi el, mint egy arra építve. Ez igen, közel áll a workflow definíciókhoz, tehát ezek ilyen kis mini workflow-k, illetve a Vizmon belül most állatokgépekkel modellezik ezeket a belső működéseket. Az infrawebszen belül létezik egyrészt statikus kompozíció, amikor előre megadjuk, hogy milyen workflow fog végrehajtódni. Ehhez egy külön workflow szerkesztő alkalmazást fejleszt a projekt, amely összeállítja, hogy milyen szolgáltatások együtteseként lesz a szemantikus webszolgáltatás végrehajtva. Itt is meg lehet mondani absztrakt vagy konkrét módon ezeket a szolgáltatásokat. A dinamikus kompozíció pedig a futási időben egy felhasználó által adott komplex célt, esetleg több részcélra bontva le, azokat egy ad hoc workflow-t állítunk össze. Szemekből látható akkor, hogy hogyan működnek a szemantikus webszolgáltatások, de az érezhető, hogy ezért jelentős beruházást igényel egy szemantikus webszolgáltatás létrehozása, és ezt is akarja támogatni a projekt. Abból az elképzelésből indul ki, hogy számos hagyományos XML alapú webszolgáltatás már elérhető, és ezeket szeretnénk szemantikus szintre emelni, mint egy szemantikus interfésszel ellátni. És ehhez adja meg a különféle, ehhez is megadja különféle eszközöket. Ezután, ha előállt egy bizonyos mennyiségű szemantikus webszolgáltatás, ezeknek az elérhetőségét, terjesztését, tárolását is meg kell oldani. A keresés, végrehajtás ez az előbb felsorolt feladatokból áll. Valamint nagyon fontos a végrehajtásnak a megfigyelése és a monitorozása és ezeknek az információknak a visszacsatolása a környezetbe. Ez egy áttekintő ábra a rendszer főbb egységeiről. Az érdekessége a dolognak az, hogy egyfajta párhuzamosság érzékelhető a szemantikus és a nem szemantikus oldalon. Tehát a projekt során tároljuk a nyers szövegeket is, amelyeken hagyományos szöveges kereséseket bonyolítunk le, illetve kéz eset alapú következtetést és ajánlásokat is alkalmazunk a egyes folyamatok megkönnyítésére. Míg a szemantikus oldalon van egy teljesen szemantikus adattárolunk, amelyhez szemantikus szerkesztő szinten működő grafikus szerkesztőeszközök társulnak, illetve logikai következtetés alapú műveletek, a végrehajtás és a diszkálás. Mindez egy ilyen szemantikus web egység peer-to-peer módon a többi egységgel össze van kötve, és kommunikálni tudnak. Tervezéskor a rendszer úgy működik, hogy egyrészt lehet regisztrálni meglévő VSDL szolgáltatásokat, meglévő működő Beepel workflow-kat. Ezek bekerülnek mind a szemantikus, mind a nem szemantikus tárolóba. Ezekből Rust Parkú ellen keresztül lehet keresni. Tehát egy szematikus web tervezés az úgy is kezdődhet, hogy én nulláról elkezdem előállítani a szematikus web definíciót, úgy is kezdődhet, hogy én keresek egy hasonló szematikus web leírást, ami hasonló szolgáltatást ír le, és azt átszabom. Illetve úgy is kezdődhet, hogy megkeresem a tárban már regisztrált bizonyos VSDL leírásokat, amelyek mondjuk egy adott témába tartoznak, és azokat próbálom össze komponálni, szemantikus információkkal ellátni. Tehát az egyik fő elem akkor a szemantikus web tervező, amely tartalmaz egy logikai axiómát, egy kifejezés szerkesztő, a grounding editort és egyéb más editorokat, amelyek ezeket az összekapcsolásokat elvégzik. Ez egy Visma Studio nevű eszközön alapulnak, egy plugin, amely viszont az Eclipse-en alapul, tehát egy ilyen grafikus eszközcsomag áll rendelkezésre erre a célra, illetve ugyanitt van még egy grafikus eszköz, illetve lesz még egy grafikus eszköz a szemantikus komponálás elősegítésére. Ugyanakkor egy fuzzy logika alapú, fuzzy jellegű kereső csoportosító rendszer van a szöveges oldalon, amely a szöveges információkat próbálja könnyen elérhetővé tenni. A használati oldalon a kommunikáció ezen az általunk fejlesztett middleware-en keresztül zajlik, amely szintén felhasználja a nem szemantikus, illetve szemantikus adattárakat, felhasznál egy külön végrehajtó egységet, amely a choreography-t, illetve az orchestration-t végrehajtja, meghívja a konkrét webszolgáltatásokat, és egy monitorozó egységet, amely megfigyeli a végrehajtást és rögzíti annak a minőségi jellemzőit. Valamint nem szabad elfeledkezni a biztonsági szűrés, tehát a security aspektusról sem, amely igen nehéz ebben az esetben, mivel hogy nagyon sok hálózaton szétszórt elemmel kommunikálunk, tehát itt a megoldás valamiféle mesterséges immunrendszer jellegű ilyen fuzzy security megvalósítása lesz. Igen. Összefoglalásként, tehát egy keretrendszert próbál a projekt a szemantikus webszolgáltatások használatára létrehozni, mert úgy látjuk, hogy egy ilyen általános keretrendszer nagyon sokféle üzleti, kereskedelmi kooperációban hasznos lenne. Azonban a helyzetet nehezíti, hogy az ajánlások, szokások, ajánlások még nem is nagyon léteznek, még képlékenyek és megfelelő szoftverek sincsenek, illetve meg bevett szoftverek. Igazából a Visma szabványrendszer, ajánlásrendszer egyáltalán nem szabvány, és még csak most van kialakulás alatt, tehát ez egy igen képlékeny terület. Tehát itt látható websájton, illetve tőlem e-mailben lehet további információkat kérni. És hát, hogy mi is a Schlusspoén? Hát Schlusspoén, mert Schlusspoénnak lenni kell, de itt Schlusspoén nincs, mert ha sokat dolgozunk, és utána rájövünk, hogy ezt a megoldást, hát ezt tök egyszerűen másképp is meg lehet csinálni. Tehát felmerül a kérdés, hogy miért szenvedünk ennyit, mikor ezt jelenlegi szópalapon is viszont egyszerűen meg lehet valósítani, mondják ezt sokan, de azért még úgy hiszük, hogy ez a fajta általánosítás, generikus megközelítés, ez előbb-utóbb igenis használható lesz, és létjogosú lesz a felosztott rendszerek.
Talán tudok-e itt hangosan beszélni, mert van gyakorlatom némi. Azt kérdezném, hogy a Visma mellett miért döntöttetek a Ruby ellen szemben? Egy egyáltalán hogy a Botek alternatív. Fölmerült-e a kérdésben, ami diktálta a bizonyát?
Hát úgy mondjuk, hogy beleheltünk helyezve ebbe a helyzetbe. Nem merült fel a választás.
Azt szeretném kérdezni a vizióhoz, illetve ahhoz a szerkesztőhöz. Tehát a szerkesztő az a Vizmón alapul, amit említettél, vagy az csak úgy mellékesen van, mint háttér.
Hát az egész környezet az a Vizmón alapul, de mondjuk abban a logikai kifejezés szerkesztő rész, az szerintem viszonylag könnyen átfordozható más technológiákra is, vagy más leíró nyelvre.
Első előadás, azért kérdezem csak, hogy egy kicsit, mert az első egyik előadás kapcsán itt beszélgettünk arról, hogy statikus antológiás. És nekem itt most az mondott be, hogy itt valójában már egy lépést tesztek ezzel a projekttel abban irányba, hogy a dinamikus leírás is van és ugyan. Ez egy sajátos megoldása hittem, de lehet, hogy nem jól láttam, ez csak egy olyan asszociáció. Elmondtam most nektek, hogy egy a dinamikus világ leírására ez is a lehetőség, hogy így induljunk el.
Hát, nem látom ennek
a workflow, hát az, hogy a munkafolyamatot meg lehet fogni vele leírni.
Vannak célok, azt meg kell valósítani, az valami átalakítás tartozik, ez önfeltétel, utófeltétel, önállapot, utóállapot. Szóval egy csomó olyan fogalom van, ami az én fejemben a dinamikus világokban van. Ez egy asszociáció.
Persze, de hát előfeltétel, meg utófeltétel, leíró logikával is.
Köszönöm, hogy